Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyarországi felsőoktatási és szakképzési modellt az egész Kárpát-medencében, így Erdélyben is biztosítani kell. Versenyképes és magyar identitású egyetemek kellenek, valamint olyan szakkollégiumi hálózat, ösztöndíjrendszer, amely a fiatalok szülőföldön maradását erősíti, húzta le Hangó Balázs kulturális és innovációs miniszter Kolozsváron. A tárca vezető a határok nélküli oktatási lehetőségek, hazai érvényesülés és magyarországi képzések című kerekasztal beszélgetésen vett részt. Rámutatott, Erdélyben is szakképzett munkaerőre van szükség, és ahhoz, hogy a térségnek versenyképes, magyar identitás tudattal rendelkező fiatalsága legyen, a képzési formák mellé ösztöndíjrendszert is párosítani kell, a meglévőket pedig erősíteni szükséges, mondta. Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért felelős államtitkár hangsúlyozta, továbbra is nagyon fontos a Kárpát-medencei felsőoktatási tér erősítése. A szaktárca ennek érdekében működteti például a Makovec programot, amelyet igyekeznek a külhoni intézmények javaslatai alapján alakítani. Újabb üteméhez érkezik a meghibásodott dilatációs szerkezet cseréje a 4-es főút szolnoki szakaszán található Szent István Tisza híd Debrecen felőli végén. A munkálatok idejére teljes útzár lesz tervek szerint csütörtök estétől másnap hajnalig, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT kommunikációs osztálya az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a hídon augusztus 12-e óta dolgoznak a szakemberek a dilatációs szerkezet cseréjén, a teljes lezárás idejére a tehergépjárművek számára ezúttal is az M4-es autóutat jelölik majd ki terelő útként, írták. Megjelent a 20. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos versenyprogramja, a 16 film mindegyike a filmfesztiválon debütel Magyarországon, közölték az MTI-vel a szervezők. Mint írták, a Cinefest két norvég alkotást is felvonultat a versenyben, köztük az idei nyitófilmet a Henrik Martin Dalsbakken rendezte Sarkvidéki konvoj című alkotást. A grandiózus háborús film 1942-ben játszódik, és a háború őrületét és értelmetlenségét mutatja be civil tengerészek szemszögéből. Az alkotás csak a fesztiválon lesz látható Magyarországon, írták a közleményben. Az Európai Unió segítséget nyújt a Portugáliához tartozó Madeira szigetén és a környező szigeteken dúló erdőtüzek oltásához, miután Lisszabon ne célból aktiválta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát, jelentette be az Európai Bizottság. A tájékoztatás szerint az EU vészhelyzeti reagálási koordinációs központja már is két tűzoltó repülőgépet küldött a területre. Emellett az EU aktiválta a Copernicus nevű gyors reagálású térképészeti szolgáltatását is, megkönnyítve a helyi hatóságok lángok elleni küzdelmét. A brüsszeli bizottság szorosan figyelemmel követi a helyzetet és kész további segítséget nyújtani, ha szükséges, olvasható a közleményben. Az Európai Unió 122 millió euró, azaz mintegy 47,8 milliárd forint humanitárius segélyt nyújt a tágabb értelemben vett Afrika szarva régiónak, jelentette be az Európai Bizottság a térségben dúló konfliktusokkal, illetve az éghajlatváltozás okozta nehézségekkel indokolva a döntést. A támogatás segítségével a legkiszolgáltatottabbak alapvető szükségleteinek kielégítését igyekeznek segíteni, elsősorban az ivóvíz és élelmiszer hiány enyhítését, olvasható a témáról Brüsszelben kiadott közleményben, amelyben kiemelik, hogy a megfelelő minőségű víz hiánya a fertőző betegségek kockázatával is járhat. Janez Lenárcsik, az Európai Unió válságkezelésért felelős biztosa a közlemény szerint elmondta, hogy az összegből igyekeznek támogatni a lakhelyeiket elhagyni kényszerülőket, a menekülteket és az őket befogadó közösségeket is. A támogatásból 42 millió eurót Etiópiának, 40 millió eurót Szomáliának és szintén 40 millió eurót Dél-Szudánnak szánnak. végül az időjárásról. Pénteken friss lesz a reggel, az északi völgyekben 9-10 fokig csökkenhet a hőmérséklet, máshol 13-18 fok lesz jellemző. Napközben többnyire derült napos idő várható. Újra melegszik a levegő, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Az államalapítás hivatalos ünnepéhez ma már hozzátartozik az új búzából sütött, nemzeti szallaggal átkötött kenyér megáldása, megszentelése és megszegése is. Magyarországon ezt az ünnepi mozzanatot a történelmi emlékezet szerint 1949-ben vezette be a politikai akarat. Az új kenyér ünnepével próbálták ellensúlyozni a Szent István nap szakrális jellegét. Az idén is sok templomban, a szentmisében, a szertartás végén került sor az új kenyér megáldására és megszentelésére, melyből minden hívő vihetett haza néhány szeletet. Keresztény ember számára a kenyér Jézus csodálatos kenyérszaporítására utaló jel. A magam részéről sokáig nem tudtam mit kezdeni a kenyérszaporítás történetében keletkező maradékkal, amit a tanítványok összeszedtek. A fölöslegből származott, vagy a tarisznyák mélyén lapult. Ennek a témának szenteljük mai műsorunkat. Hallgassuk meg dr. Pap Miklós görögkatolikus áldozópap egyetemi tanár elmélkedését. A Szentírás mindannyiunk számára új és új kihívásokat jelent. Nem egy békés könyv, ami meghúzódik a polcon, hanem személyesen provokál bennünket. Bibliás embernek lenni ma talán nehezebb, mint régen volt, ám érdemes, mert a Bibliából olyan értékeket meríthetünk, amelyek eligazítanak az életben. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
A kenyér szaporítás csodája előtt Krisztus Urunk egyedül akart maradni. Hallott arról, hogy keresztelő Jánost kivégezték, és egyedül akart maradni, hosszan, csöndesen imádkozni. Kereste a magányt az atyával. Nem más ez, mint a nagy csütörtök estéjének a begyakorlása. Egy prófétának, az igaz mondónak, az asszonyok szülöttei közt a legnagyobbnak így kell meghalni egy táncért. Ilyen megszégyenítően csúfosan, ilyen fiatalon, rendes per nélkül. Jézus Krisztus a magányt, a miértet keresi az imában. Rá is ugyanez a prófétai sors vár. Jánosban önmagát látja. A nagy csütörtök este tehát nem készületlenül fogja érni. Már előtörténetek, előjelek készítik elő a saját áldozatára. A halál senkire sem csap le hirtelenül. Életünkben már eleve megvannak a búcsú órái, a búcsú alkalmai. Ezeket nem szabad, kérem, elhessegetni. Meghalni azt tud, aki előre begyakorolja, aki mások halálába el tud merülni, aki ugyanazon atya akaratát keresi minden halálnál. A súlyos miértek idejében jól tudjuk, olyan jó egyedül lenni az atyával. Nem szabad kapkodni, elkeseredni, a szomorú ember mindig rosszul dönt, hanem várni kell. Krisztus Urunk is ki akar lépni a világból, hogy hosszan kutassa az atya akaratát. Órákig tudott imádkozni, hogy mi az atya akarata. És ha erre gondolok, olyan megszégyenítő az én 10 perces imádságom. Az atya akaratát hosszan keresni. Akinek volt már olyan érzése, hogy nagyon közel hajolt hozzá az atya, az tudja, milyen rossz abba hagyni az imát, milyen rossz kilépni a templomból, ellépni az oltártól, eloltani a gyertyát, visszamenni a zajos világba, a hétköznapi teendőkbe, a léttől vissza a létezők nyüzsgő világába. És az ilyen megérintett, egész életében szomjazza újra ezt a tartalmas légkört, ezt az igazi csöndet, ezt az életteli mozdulatlanságot. Ha jelentkezik a fizikai szomjúság, akkor azonnal innivalót keresünk, de így kell tennünk ezt a lélek szomjúságán is. Ha jelentkezik az ima szomjúsága, akkor tegyünk le mindent. Most a legelső dolgunk ekkor az ima, az atya közelsége. Ő is szomjazik ám ránk. Ezért jó a közösségi ima, de olyan jó olykor egyedül belépni a templomba, kimenni az erdőbe, gyertyát gyújtani az ima sarkomban. Aki aztán idáig eljut, az már nem a parancsok teljesítése miatt imádkozik, vagy megy a templomba, hanem már nem tud másképp lenni, mint imádkozva. Olyan ez, mint az udvariasság. Az elején belénk nevelik, olykor nehéz megtartani, de aztán a vérünké válik. Nem tudunk nem udvariasak lenni. Rosszul érezzük magunkat, ha nem vagyunk udvariasok. Az atya közelsége, az ima, az elején talán parancs, nevelés, küzdelem, de aztán a vérünké válik. Szomjazzuk, olyan rossz, ha nem imádkozunk. Már nem kötelesség, hanem szerelem. Nem szertartás, hanem baráti találkozás. Nem program, hanem maga az élet. Krisztus Urunkban keresztelő János halálhírére sokféle érzés kavarog. Látta a saját vértanú halálát előre. Érdemes folytatni? Biztosan kavargott benne félelem, hiába valóság, szomorúság, depresszió, kétkedés, homály, talán düh, agresszió, sőt lázadás is. Ki kell ezt jelentenünk, ugyanis pont ezáltal vagyunk megváltva. Régi patrisztikus alaptétel, amit Krisztus nem vett fel, attól nem váltott meg. Ezeket az érzéseket, a homály érzését maga Krisztus is fölvette, küzdött velük. Így váltott meg. A kenózis, a karácsony folytatódik. Krisztus Urunk leszáll a földi létbe, és aztán beleszáll a szomorúságba, a keresésbe, a homályba. Sőt, ott imádkozva keresztelő János halála fölött talán megsejtette, nem elég emberré válni. Az emberlét legmélyebb bugyráig kell elmenni. Bele kell szállni a legsötétebb órába, az elhagyatottság, a szeretetlenség, a halál órájába. A kenózist folytatni kell a húsvétig. Isten jelenlétét nem csak a teremtés szépségében, a szerelem mámorában, a siker büszkeségében kell megérezni, hanem a sötétségben is hadd érezzék az emberek, hogy velük van az Isten. Krisztus Urunk vívódik, és ebből a vívódásából a tömeg szólítja ki. Hallgatni akarják, gyógyítania kell. Van ez úgy velünk is, hogy saját magunktól feladnánk, és mások szükséglete lendít tovább. Ha csak rajtunk múlna, feladnánk, elszaladnánk, elkeserednénk, mások szeretete, igénye képes minket túllendíteni a mélyponton. Holnap is fel kell kelnem, dolgoznom kell, tűrnöm kell, mennem kell. Holdpontok ugyanis mindannyiunk házasságában, családjában, hivatásában, életkedvében vagy hitében vannak. És olyan meglepő egy modern pszichiáter tanácsa, a depresszió, az életuntság, a kedvetlenség ellen, hogy mi a legjobb gyógyszer? A szeretet. Nem a pszichoanalízis és a gyógyszerek. Javaslata szerint és eredményei szerint is a legjobb, ha ilyen hangulatunkban segítünk másnak. Minden szomorú, depressziós, életút embert arra biztat, hogy keressen valakit, akin segíthet. Ettől aztán újra életkedvet kap, hasznosnak érzi magát, örömöt kap, elfordítja a tekintetét a saját gondjairól, és talán rájön, hogy még rosszabb is lehetne. Aki segít a másikon, az távolságot vesz önmagától, hogy Isten görbén is egyenesen író útjait jobban megérthesse. A legjobb gyógyszer még ma is a fele baráti szeretet. Egy misszionárisról tudok, aki ott akarta hagyni a papságát és a misszióját hosszú hónapok sötétsége után. Elkezdte látogatni a családokat, hogy elbúcsúzzon, utoljára jókat beszélgessen velük, és miközben ezt tette, visszajött a szolgálat kedve. Egyszerűen nyitnia kellett mások felé segíteni, és közben meggyógyult az ő lelke. A tömeg kiszólítja Krisztust a magányából, kiszólítja az intim imából, újra igénybe veszi Krisztust. Olykor mi is szívesen maradnánk a templomban, építenénk sátrat a színeváltozás hegyén, maradnánk a templomban, de a létezők igényelnek, dolgozni kell, a családot el kell látni, boltba kell menni, gyógyszert kell beszerezni. Krisztus is ezt teszi és ezt parancsolja. Nem maradhatunk ilyen égre emelt tekintetű rajongók, ilyen világot megvető szektások, a felelősség elől elmenekülő szerénykedők. Vissza a kemény világba, mondja mindig Heidegger is. Krisztus urunkat kiszólítja a tömeg, és Krisztus elkezd tanítani, és hosszan tanít. Elmegy az idő, de ő csak tanít. Mélyen megrendítette János halála, bármikor lefoghatják talán őt is. Az idő sűrűsödik, töményebben kell élni. Az idő Krisztusnak és nekünk is az egyik legnagyobb kihívásunk. Mindenre nincs idő. Okos tervezés, kemény fegyelem kell. És az okos tervezés, a fegyelem az nem beképzeltség, gőg vagy teljesítménykényszer parancsa, hanem éppen az alázati. Alázatosan tudomásul kell venni a korlátainkat és az időbeli korlátokat is. Talán nem csak az tartozik a felebarát szolgálatához, hogy mindig van időm a másikra, mert aki az időt adja, a legdrágábbat adja, az életét. Aki időt ad, az meghal a felebarátjáért, a legnagyobb szeretetnek a jele. Mennyi házasságban, szülő-gyerek kapcsolatban, baráti, rokoni, munkatársi, egyházközségi kapcsolatokban lenne szükség erre a halára, az időt adó szeretetre. De az éremnek van egy másik oldala is. Éppen az is a felebarát szolgálata, ha okosan és fegyelmezetten vezetem az időm. Milyen sok pap, szerzetes, szolgáló ember forgácsolja szét önmagát, az idejét. Éppen az alázat követel meg keménységet. Krisztus urunk keményen, hosszan tanít. Nem is veszi észre, hogy az emberek megéheztek. Krisztus urunk tudja, most ennek van az ideje, töményen kell élni. És magával ragadóan, hosszan tanít. Máshogy, mint az írástudók, lelkesen. Olyan igaz Koméniusznak a mondása, aki tüzet akar gyújtani, annak magának is lángolnia kell. Talán Krisztus urunk ezért nem hagyott hátra egyetlen írott sort sem, hanem csak, idézőjelben, csak élő tanúkat, apostolokat. A tűz a lélek nélkül még a legszebb írott szöveg is olyan halovány. Platonról is tudjuk, hogy megvetette az írásait, amit ma betűzgetünk. A szóbeli tanítást messze menően többre értékelte. Krisztusunk is élően tanít, és tanításában megszállott. Órákig tanít, fenntartja a figyelmet, elfeledkezik a saját éhségéről, a tömeg éhségéről. Olyan igazi férfi. A férfiak dolgoznak így. A férfi, ha beleveti magát a munkába, elfeledkezik önmagáról, a családjáról, teljes erőbedobással dolgozik. Mennyire hiányzik ma ez a férfias erőbevetés, ez a munkavégzés? Milyen sok a nyafogás, a munka kerülése, milyen alacsony ma a munka morál? Krisztus urunk talpig férfi, van benne valami pozitív agresszió, valami megszállottság, érezni, hogy a vasat is ketté képes harapni az ügyért. De sok férfinak kellene ezt Krisztus urunktól ellesni. Krisztusból sajnos a festmények, a közfelfogás néha ilyen nőies férfit csinál, érzelemdús férfit, olykor a szeretet nevében, mintha kilopnánk belőle a férfias férfit. Az evangélium számos más helyén is tetten lehet érni, hogy Krisztus urunk milyen férfias, korbácsot fog, hogy kizavarjon mindenkit, aki nem a templomba való. Kemény szavakkal szól az apostolaihoz is. Óriási a tűrőképessége, hatalmas az elszántsága, és fizikai ereje rendkívüli. A kereszt alatt bár elesett, de talpra áll többször is. Krisztus urunk szeretete, férfias szeretet, lángol, igényel, sürget, sőt, követel. Szól az apostoloknak, adjanak enni a tömegnek. És az apostolok elkezdik leültetni a népet csoportokban, de fogalmuk sincs, hogy mit adnak nekik enni. Krisztus urunk nem mondta, hogy csodát fog tenni. Azt az idegességet képzeljük el, most mi lesz? Kénytelenek Krisztusra hagyatkozni. Az apostoloknak ezt az idegességet, ezt a bizonytalanságát, ezt a ráhagyatkozását, ezt minden családfenntartó, igazgató vagy vezető érzi. A létbizonytalanság az ember legsúlyosabb ideg-játszmája. Nincs ugyanis bebiztosítva a küzdelem vége. Házasságot kötök, de nem tudom a végét. Családot alapítok, de hogy fogom eltartani? Munkát kezdek, de nem tudom, hogy lesz-e mindig munkám. Most van hitem, erkölcsöm, de nem tudom, hogy szélsőséges helyzetben lenne ilyen tartásom. Most kölcsönt veszek föl, de nem tudom, lesz-e egészségem 20 év múlva visszafizetni. A létfenntartási küzdelem a legélesebb. Az ember lába alatti talajról van szó, nem csipcsuk dolgokról. Az életet figyelve azonban azt sejtjük, hogy ez a küzdelem ez olyan jó az emberségünknek. Emiatt tervezünk, gondolkodunk, kommunikálunk, ez felszív bennünk egy elszántságot, egy életösztön. Meg kell tanulnunk összefogni, kommunikálni, szolidaritásra vagyunk késztetve. Olyan alázatossá tesz a nyitott jövő, a sors, hogy nem tudjuk, mi vár ránk, és ez az alázat végső soron megnyit Istenünk felé. Megtanítja imára kulcsolni a kezem. A megélhetés, ne ámítsuk magunkat, a becsületes ember számára mindig is nehéz volt, és nehéz is lesz. Nem szabad ezért messiási elvárásokkal közeledni egyetlen politikai párthoz, az ismerősi kör befolyásos tagjaihoz, egyetlen zsíros álláshoz sem. Egy messiás van, Jézus Krisztus. Krisztus Urunk pedig nem veszi el ezt a létküzdelmet, hanem egész életünkben ezt meghagyja. Akkor is, ha fáj. Fáj, de még mindig jobb, mint a küzdelem nélküli élet. Egy barátom mondta, Isten őrizzen egy 5-ös lottótól, mert ez kiszakítana a természetes életből, a létküzdelemből, a szolidaritásból. Azok az emberek, akik már nem küzdenek, anyagilag, erkölcsileg, szellemileg ilyen bebiztosítottnak hiszik magukat, azok elvesztenek valamit emberségükben, azok sérülnek. A jólét, a magabiztosság szinte kifordítja az embert emberi mivoltából, a küzdelemből. A szegénység pedig mindig az origóhoz, Krisztus Urunkhoz igazít. Fel kell ismernünk ugyanis, hogy minden területen koldusok vagyunk. Kolduljuk a meg nem érdemelt ételt, az egészséget, az erkölcsöt, kolduljuk mások szeretetét. Szent Ferenc koldus léte egyáltalán nem egy szerep, hanem emberlétünk legőszintébb vázlata. Gyengeségünk a miénk. Ez a leginkább a mi sajátunk, ezzel dicsekedhetünk. Minden más csak kapunk, és azt adjuk vissza Istennek. Az egyetlen, amit Istennek adhatunk, az a magunk gyengesége. Krisztus Urunk felszólítja az apostolokat, adjanak ők enni a népnek. Szavai, mintha túlzott igényt támasztanának. Krisztus Urunk olyan nehezet kér. Megteszi ezt máskor, és azt mondja, legyetek jók üldözőitekkel, szeressétek ellenségeiteket, szüntelenül imádkozzatok, és még sorolhatnánk. Newman bíboros ettől úgy meghatódik, senki sem igényel engem ilyen magas szinten, mondja. Aki szeret, az magas igényeket támaszt. Nőni csak fölfelé lehet, föltekintve, célokat kitűzve, többet akarva. Nem mindenki mondja ezt ma. Sokak érdeke, hogy ne nőjünk, maradjunk jó fogyasztók, vezethető politikai szavazók, szótlan munkaerő, tűrő csorda. Csak ne gondolkodjunk. Vegyük, amit reklámoznak, csináljuk, amit parancsolnak, szavazzuk meg, amit mutatnak, fogadjuk el, amit mondanak, csak maradjunk csöndben. Pedig az életet a megfeszülés viszi előrébb, de félünk kimondani, meg kell feszülni, mint az íjnak a cél felé. Ez a megfeszülés, ez a túligénylés, ez néha, mintha megterhelni az embert, mintha feszülté tenni, türelmetlenné, pedig talán az idegesség, a türelmetlenség oka a szeretteinkkel vagy munkatársainkkal nem mindig a fáradtság, a bűn, hanem éppen a szeretet. Aki szeret, az sürget. Krisztusunk is igényelt, és olykor tudott kifakadni, azt mondja apostolainak, meddig tűrjelek még titeket, még mindig nem értitek? Van Krisztus Urunkban egy pozitív agresszió, egy energikus motiválás, egy felspannoló igény. Krisztusunkban benne van, és ezt vinnünk kell nekünk is tovább. Nem véletlenül jelent meg Krisztus Urunk férfi alakban. Krisztus a mindenek eredetét sem anyának, hanem atyának nevezi. A nő ugyanis máshogy szeret, a nő inkább elfogad, megsímogat, irgalmas. A férfi a szeretet ellenben úgy igényel, követel, önálló talpraállásra noszog, a teljesítményre sarkal. Krisztus Urunk az Atyaisten szeretetéből ezt akarta jobban hangsúlyozni, ezt az igénylő szeretetet. A túlnak igénynek való megfelelés azonban mindig az első lépéssel kezdődik. A csomolunkban megmászása is mindig az első lépésre kezdődik. Krisztus Urunk olykor nem is vár el más, mint hogy az első lépést a lehetetlen felé tegyük meg, majd ő segít. Csak vigyük oda azt az 5 kenyeret, majd ő megáldja és elég lesz. Csak merjük vállalni az élethosszig tartó házasságot, merjük vállalni a papságot, a szerzetességet, merjünk orvosok lenni, merjünk egy életre keresztények lenni. Csak kérjünk bocsánatot, tegyük le azt az alkoholt, kezdjünk el ma jól dolgozni. Édesgessük csak újra magunkhoz családtagjainkat, gyónjuk meg nagy bűneinket. Az első lépés elég, megáldja az Úr, és elég lesz. Olyan súlyos akadály itt a kis hitűség. Bízni kellene benne, hogy az én adottságaim, az én jó szándékom, az én első lépéseim elegek lehetnek. Csak annyit tegyek meg, ami rajtam múlik, majd Istenünk intelligensen vezeti tovább. Ha kudarc lesz is, én a teljes odaadást, az első lépést soha nem fogom megbánni. Ha bele se vágtam, azt fogom talán később megbánni. Van az emberben ugyanis egy alapakarat, a jövőt is úgy szeretnénk bebiztosítani. Úgy szeretnénk előre tudni, hogy mi az út vége, érdemes-e, képes leszek-e. Az ember mindig a biztonságra törekszik, mert körülötte mindenütt bizonytalanság van, és a legfontosabb dolgokat szeretné bebiztosítani. Bebiztosítani a szerelmet, az egészséget, az életet, az erkölcsöt, a munkahelyet, a pénzt. Olyan nehéz ráhagyatkozásban, ködben, bizonytalanságban élni. Ezért szeretnénk a legfontosabb dolgokat bebiztosítani. Pedig az Isten arra tanít minket, a legfontosabbat kell bebiztosítani. Az Istennel való élő kapcsolatot. Ha bebiztosítjuk a legnagyobb jót, akkor a kisebb dolgok körüli gondok más súlyt kapnak. Bebiztosítani az Isten felé való lépéseinket, a hűséges imádságot, a szentségekhez való rendszeres járulást tudjuk. És Istenünk nem lesz hálátlan, majd nekünk ajándékozza önmagát. A legfontosabbat be tudjuk biztosítani, és akkor el tudjuk viselni még a keresztre feszítést is. A hangsúlyt tehát a mai embernek, aki annyira keresi a biztonságot, máshová kell tenni. A legnagyobb jót, Isten kapcsolatunkat kell bebiztosítani. Az összes többi utána fog menni. Akik a kenyérszaporítás idejekor ettek abból a kenyérből, azok a hitet ették, a hit kézzel fogható bizonyítékát. Ugyanezt tesszük az eukarisztiában is. A hit közelségét, testi világunkba való karácsonyi leereszkedését esszük. Minden vallást, még a kereszténységet is olykor megkísérti a spiritualizmus veszélye, amikor testfelejtőek, vagy egyenesen testellenesek vagyunk, és csak a lelki dolgokat tartjuk értékesnek. Az ember test és lélek egysége. Szüksége van tehát hitét, szeretetét, becsületét lelkileg is feldolgozni, érezni, de szüksége van mindezt testileg is megélni. Olyan jól esik Tamás apostolnak, amikor megtapogatja a feltámadt Krisztus sebeit. Olyan jól esik látni a talpra álló bénát, jól esik enni ezt a megszaporított kenyeret. Olyan jól esik ma is, ha Krisztus Urunk közelbe jön. Ha nem csak elmémmel tudom, hogy Isten szeret, hogy közel van, hogy én négy szem közt az Istennel elintézem a dolgaimat, hanem magamhoz vehetem az eukarisztiát. Egy pap személyében találkozhatok Krisztussal. Olyan jól esik nem csak égre emelt szemmel megbánni a bűneimet, hanem fizikailag is hallani a pap feloldozó szavait. Olyan jól esik nem csak összeköltözni a szerelmemmel, hanem az oltár előtt kimondani az esküt összekötött kezekkel. Olyan jól esik haldoklóként az ágyam mellett nem csak elméletileg tudni, hogy ott van az Isten, hanem a kenetben érezni balzsamos irgalmát. Pedagógus az Isten. Úgy közeledik mindannyiunkhoz, ahogy nekünk arra szükségünk van. Adjatok neki ti enni, mondja Krisztus az apostoloknak. Meg kell tudni látni az emberek bajait, kell a gyakorlati szeretet is. Nem csak elvekre, hanem konkrét segítségre is késznek kell lenni. A kenyérszaporítás csodája után 12 kosár maradékot szedtek össze. Olyan jó olvasni, hogy volt maradék. A maradék jele Krisztus Urunk túlcsorduló szeretetének, túlcsorduló ajándékozásának, ami mindig megszégyeníti kis hitűségünket, és egyben megerősíti az igaz hitet. Olyan nyugalom árad ebből a 12 maradék kosárból. Ne aggódjatok! Az Isten tenyerében vagytok. Istenünk nagyvonalúsága mindig felülmúlhatatlan. Olyan jó találkozni olyan emberrel, aki erre képes. nagyvonalú emberrel, aki nem kicsinyes, hanem aki nagy szívű, nagyvonalú. A mai világban ez a nagyvonalúság rendkívül fontos lenne. A maradék, a 12 kosár maradék ennek a jele, hogy nagyvonalú az Isten. Egy kicsit jele talán az étkezők mentalitásának is. Talán óvatosan ettek, hogy jusson mindenkinek. Olyan sokan vannak, sokaknak kell elégnek lenni. És ma modern emberként jó ezt olvasni, hogy óvatosan ettek. Olyan szükséges lenne ma a környezetvédelem idején. Sokan vagyunk, sokaknak kellene elégnek lennie ennek a víznek, ennek a levegőnek, ennek a földnek. Óvni kellene a földet a jövő gyerekeink miatt. Nem emberhez, hanem mindent itt és most felfaló sáskához illő magatartás, ahogy korlátlanul feléljük a földet. A túlzott fogyasztás, a túlzott szemetelés, a túlzott irtás káros hatása már ma is jelentkezik a klímaváltozásban, de gyerekeink fogják megsínyleni, hogy mi nem tudtunk úgy óvatosan enni, mint a kenyérszaporítás idején az emberek. Krisztus Urunk csodát tett, kenyeret szaporított, mert megesett a szíve az embereken. Ugyanezeket a szavakat használja Jézus a tékozló fiút, irgalmasan visszafogadó atyára, az irgalmas szamaritánusra, megesett a szívük. És tudjuk, hogy tulajdonképpen az atyának esett meg a szíve mi rajtunk. Az egész Jézus nem más, mint az atya megesett szíve. Az egész Jézus esemény az atya megesett szíve irántunk. Ezért merjük mondani, hogy az atyát legtökéletesebben Jézus Krisztus által lehet megismerni. És ma már lehet úgy imádkozni, atyám légy olyan, amilyennek Jézusban mutattad magad. Essen meg a szíved rajtam, rajtunk. Kenyeret ad Jézus, mert megesett a szíve a tömegen, és örök kenyeret ad a liturgián az eukarisztiában, mert a szíve örökké megesett rajtunk. A történet végén Krisztus Urunk visszatér imádkozni. Talán folytatja, talán megerősödve új örömökkel lép az atya elé. Talán elmélyült benne a tudás, hogy nem elég az embereknek testi táplálékot adni, nem elég a tér-idő egypontján a történelemben tanítani, ettől sokkal több kell. Megváltás a legmélyebb bajtól, és az embereknek örök táplálék kell. Aki elmegy bármilyen szent liturgiára, szent misére, ezt tapasztalja meg, Krisztus Urunk ma is tanít, és ma is táplál minket.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban megismételjük Komárom városának kettészakításáról szóló összeállításunkat. A Duna jobb partján az egykori Újszőny helyén 1919 és 1939 között felépült Komárom újváros, amelynek népessége háromszorosára nőtt. A Rubikon Intézet a témáról egy beszélgetést szervezett, ahol Szarka László, az intézet tudományos főmunkatársa, számadó emesével, a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatójával és Újvári Gáborral, a Veritas Történet Kutató Intézet munkatársával elevenítették fel a város hányattatott sorsát. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Kedves jelenlévők, a Rubikon Intézet, amely a Rubikon folyóiratnak a kiadója, évek óta azt tervezi, hogy ne csak Budapesten folyjon az a munka, amit mi úgy szoktunk megfogalmazni, hogy a tudomány nem elég művelni, a tudomány nem elég írni, nem elég oktatni, hanem népszerűsíteni is kell. Mi tehát vállaltan egy tudomány népszerűsítő intézmény vagyunk, és nagy örömünkre szolgál, hogyha az ország különböző pontjain, legutóbb például Kalocsán, Zalaegerszegen is fogadnak bennünket, és ott próbálunk olyan beszélgetéseket szervezni, ami részben a helyieket is érdekli, részben viszont az országos és az összmagyar nyilvánosságot is érdekli. Külön szeretném köszönteni a mai két meghívott vendégünket, Számadó Emese igazgatóasszont, aki 25 éven keresztül műveli azt, amit művelnie kell. Mára ennek a bonyolult városnak, a kétparti Komárom történetének az egyik legjobb tudója, és az a kiadványsorozat, az a kiállítássorozat, amit ő itt letett az asztalunkra, azt gondolom, hogy példamutató, és már csak ezért is érdemes volt a Rubikon Intézetnek eljönnie, hogy itt ebben a látványos, pompás Brigiocio öröksége látogató központban az éppen nemrégében átadott komáromi újvárosi kiállításhoz kötődően beszélgessünk arról, hogy milyen következményei voltak a trianoni határoknak az országon belül. Újvári Gábor, dr. Újvári Gábor, a Veritas Intézet főigazgatóhelyettese, aki az elmúlt évtizedekben egy páratlan gazdag tudományos pályát futott be, és ugyanakkor a Bécsi Magyar Intézet igazgatójaként rálátott arra, hogy nem csak az a fontos, hogy milyen önképünk van nekünk magyaroknak, hanem milyen a rólunk alkotott kép a szomszédságban. Az a magyar kulturális intézményhálózat, amely a világban működik, egy rendkívül fontos missziót teljesít, és Újvári kolléga úr ennek a kulturális külpolitikának az egyik legjobb tudója, és a város egyik kiváló országgyűlési képviselőjének, a korszak nagyszerű politikusának, a vallás és közoktatási miniszternek, Lebensberg Kúró életének és pályafutásának is a legjobb ismerője, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és őt most, mint Komáromit köszöntjük itt, hogy kicsit kitágítva a perspektívánkat beszéljünk erről az időszakról. Úgy gondoltam, hogy négy részre osztjuk a beszélgetésünket, és induljunk ki abból, hogy mi történik akkor, amikor az évezredek, évszázadok óta itt hömpögő Duna váratlanul határfolyó lesz. Nem egyedüli helyzet ez, a Duna korábban az Iszterként, ugye a Limes folyóként szintén határfunkciót töltött be, később a török időkben a 30-advámmal megvámultok mindazokat, akik a hódoltságból érkeztek Komáromba, tehát Komárom számára nem teljességgel ismeretlen a határfunkció, de ez a határ, ami a 20. században, a 20. század elején kialakult, ez kétségkívül egy vadonatúj helyzetet okozott. Egy olyan helyzetet, ami Magyarország számára, amikor ez a 828 kilométer hosszúságú csehszlovák-magyar határ létrejött, és szétvágott rengeteg települést, nem csak Komáromot, a falvaknak a közigazgatási határain keresztül ment, úgyhogy összességében 220 község körkörösen, 220 község nem tudta megőrizni a teljes területi egységét, de ez páratlan helyzet, ami Komáromban jött létre, hogy a város az éppen pár évvel korábban egyesülő város, a balparti és jobbparti Komárom tartósan ketté vált. Úgyhogy az első kérdés, amiről itt szeretném, hogyha a meghívott vendégeik elmondanák, hogy Ókomárom és Újkomárom, Észak-Komárom és Dél-Komárom, Csonka-Komárom és az Újkomárom, a viszonya ennek a két városnak hogyan alakult azáltal, hogy itt egy rövid ideig átjárhatatlan határ jött létre, később egy nagyon szigorúan ellenőrzött határ jött létre, és aztán fokozatosan ez a határ már a két világháború között is kialakított egy határrezsimet. 1930-ban fogadta el a két ország parlamentje azt a határstatútumot, ami szabályozta a személyi közlekedést, az árvóknak a szállítását a határon keresztül, tehát eltartott jó 10 évig, amíg rendeződött a határviszony. Az első kérdésem számadó MSZ-hez, hogy mennyire befolyásolta Komáromnak ezt a részét, az Újszörnyből lett újvárosnak az életét, az itt élő polgároknak az életét ez a határ?
Hát ugye, amit előzőleg mondott a Szalka László, hogy egyáltalán a határkérdés, hogy jelent meg a határ. Hát a tudatukban sehogyan nem jelent meg a határ az embereknek kezdetben. Ugye 1919. január 10-én a csehszlovák hadsereg megszállta a város északi részét. Gyakorlatilag nem történt semmi a városban azon kívül, hogy jöttek-mentek ezek a cseh légiós egyenruhában, ilyen alpini olasz ruhában beöltözött katonák, akiket még úgy nagyjából katonának sem gondoltak az emberek. És hát mitől lett volna határtudat, hiszen ahogy itt elhangzott, 250 éve itt nem volt határ gyakorlatilag. Úgyhogy ebből kifolyólag például ez már február közepi történet, akkor már egy kicsit úgy jobban tudatosodott az emberekben, hogy mi a helyzet. Egy Nagy Ferenc nevű halászt agyonlőnek a Dunán, halászik. Hát nyilván nem, mit tudom én, mérőszalaggal ment ki halászni a Dunára. Elég nehéz azt tudatosítani valakiben, hogy csak a folyó közepéig lehet bemenni halászni. Kiabáltak neki a cseh katonák, nem értette, nem hallotta, hogy az lett a vége, hogy agyonlőtték. Ugye a csehszlovák megszálló seregek parancsnoka Luigi Piccioni, illetve Egidio Macaluso katonai parancsnok a városnak is kifejezte utána a mélységes sajnálatát, de ez megtörtént, ez az eset, és gyakorlatilag talán ilyen apró nüanszok voltak azok, amelyek az emberekben tudatosították azt, hogy itt egy másik világ van. Meg hát a hídnak a lezárása. Ugye 1892-ben megépül az Erzsébet híd, 1896-tól egységes a város, az emberek jönnek, mennek, itt dolgoznak, ott laknak, iskolába járnak oda át, templomba járnak oda át, innen nősülnek oda, onnan pedig ide. Tehát gyakorlatilag ez egy szerves egész. Ugye nehezen lehet ezt megérteni, de ez olyan volt, mint Buda és Pest. Tehát, hogy azt is azt mondanánk, hogy a Duna középén ott a határ, hát nagyon sokan kétségbe esnének. És tehát akkor, ahogy elhangzott, a Dunán a hídon való közlekedést lezárják, megnehezítették. A kettős birtokosok, mondjuk a észak-komáromiak, azok, akiknek Monostoron van birtokok, könnyebben átjárhatnak egy ideig, az iskolások átjárhatnak, a orvosok és a bábák átjárhatnak. De valójában a mindennapi emberek, a hétköznapi emberek nagyon nehezen vagy egyáltalán nem járhatnak át, és erről két megoldás születik. Az egyik a lakosság részéről, hogy a kommunikációt tartsák a rokonokkal, a túlparti rokonokkal, ez az átkiabálás a Dunán. Ugye 1919. júliusában az észak-komáromi, én ezt a észak- és dél-komárom meghatározást szoktam használni, remélhetően az égtájuk egy darabig nem változnak. Tehát az észak-komáromi rendőrkapitány egy felhívást tesz közzé, amelyben megtiltja, hogy a komáromi polgárok kimenjenek az Erzsébet hídnek a végére, és ott átkiabáljanak a Dunán. Ugye lehajolnak, és a víz viszi a hangot, mindig van valaki a túlsó parton. 1920-ban ez egy nagyjából 6000 fős lakossággal kell számolnunk, tehát mindig van valaki a túlsó parton, mindenki ismer mindenkit, ebben a komáromban, a másik komárom egy kicsit több a lakosság, de valójában valamiféleképpen ez a kommunikáció működik. A másikat pedig a hatóságok találják ki, ez az úgynevezett komáromi beszélgető. Nagyon sok újságcikk van erről, még az 20-as évek közepén is működik, hogy ennek az a lényege, hogy a határon, a Dunai hídon van egy drótháló, ezen van egy nagy kapu, illetve két oldalt a gyalog közlekedő kiskapuk vannak, és a nagy kapu az oda lehetett menni, minden nap meg volt határoz az idő intervallunk, oda lehetett menni, és az emberek beszélgettek. És ez úgy működött, hogy korábban be kellett menni mindkét oldalon a rendőrkapitányságra, ott azt mondták, hogy a Kovács János névvel, nem tudom, az Zsigmondy út 12 szám alatt holnap szeretnék beszélgetni. És akkor kiértesítették az illetőt, és akkor így történt a beszélgetés. Elképesztő, hogy milyen történeteket lehet olvasni. Például, amikor még az utolsó pillanatban Észak-Komáromból átszökött Dél-Komáromba a vőlegény, az Észak-Komáromba maradt menyasszonnyal beszélget. Ott lévő hídőr alig tudott, hogy hova nézni, mert hogy azért mégiscsak egy ilyen intim dolog volt. Vagy például az édesanyja, aki Észak-Komáromban volt a lányával, aki Dél-Komáromban maradt beszélget, és a lány megígéri neki, hogy ez télen volt, hogy nyáron majd hozza az unokáit, és akkor láthatja őket, de most nem mer te elhozni, mert nehogy megfázzanak, mert hogy tél van. Tehát elképesztő dolgokat produkált ez az élet, és maga a határ. De ami aztán végülis ennél sokkal tragikusabb volt, bár az emberi sorsoknál nincs tragikusabb, hogy a Észak-Komáromban van ugye minden adminisztráció. Onnan irányítják az egész várost, onnan irányítják az egész Komárom vármegyét. Azt is, ami Magyarországon maradt. És ennek az irányítása is rendkívül bonyolultá válik, hiszen idővel megtiltják ezt. Ugyanakkor dr. Jágyula, a helyettes polgármester már január végén, kicsit olyan előre jár a történetnek, január végén átdobja ide dr. Tóth Zsigmond főjegyzőt azzal a feladattal, hogy a újvárosi adminisztrációt irányítsa, mit irányítson, leginkább megteremtse, hiszen itt nincsen, tényleg nincsen semmi. Asztalos Béla Alispán, aki a vármegyét irányítja, ő a belügyminiszter határozott kérésére még sokáig ott marad a posztján, de októberben őt is aztán eltalácsolják, nem hajlandó ugye letenni, vagy nem teheti le az esküt a csehszlovák kormányra, úgyhogy ő átjön, szintén áttoloncolják a Dunán, és akkor ő ezekben a helyiségekben, mert a Méntelep az félig meddig üres ekkor, ezekben a helyiségekben kezdi el a vármegyének a szervezését. És nagyon sok mindenkit toloncolnak át, például dr. Szabó Kálmánt, városi tiszti főgyűrészt, akkor átjön szintén 19 végén, akkor itt alakítja tovább a várost dr. Tóth Zsigmonddal, vagy például F. Szabó Géza, korábbi polgármestert, kormánybiztost, és hát Alapi Gáspárt, őt majd 1921-ben.
Két város fokozatosan társadalmilag is kiegyenlítődött, vagy megmaradt az a gyártelepi jellege a többség lakosságnak itt Komáromban. 1925-ig milyen folyamatok, társadalmi folyamatok zajlottak, még erre a röviden válaszolnak.
Ugye ez alapvetően egy katonai, illetve ipari település volt. És ezekkel az emberekkel, akik vagy önként jönnek át, vagy pedig áttoloncolják őket, gyakorlatilag megteremtődik a hivatalnok rétege ennek a városnak is, hiszen muszáj ezt a várost irányítani, muszáj a megyét irányítani, hiszen 1923-ig, amíg nem egyesíti Komárom és Esztergom Csonka vármegyéket, addig még vármegyei székhely is Komárom. Ez egy 7 utcás település, és a korszak végére ebből lesz egy 40 utcás település. Mindazoknak a városvezetőkkel, hivatalnokokkal, országgyűlési képviselőkkel és iparosoknak a segítségével, akikről majd még szó lesz.
Újvári Gábor, ezt a kérdést azzal kiegészíteni, hogy van egy sematikus képünk a trianoni Magyarország kezdeteiről, a gyors katonai revíziós lépéseknek a mérlegelése, a revíziós külpolitika megalapozása, a menekült hullámok befogadása. Mi az, amivel itt a komáromi történet mégis ki tudja egészíteni ezt a képet a trianoni Magyarországról?
Tulajdonképpen itt kicsiben lejátszódik az, ami nagyban, és ez kapcsolódik az előző kérdéshez, hiszen szó volt róla, hogy átjönnek, átküldik őket, vagy kitoloncolják őket Észak-Komáromból, és ide Dél-Komáromba települnek át. Ez tulajdonképpen a menekült hullámot szimbolizálja bizonyos szempontból, hiszen a mai számítások szerint mintegy 450 ezeren települtek át akkor megszálltnak nevezett területekről a trianoni Magyarországba, ami az akkori lakosságszámnak több mint 6%-át tette ki. Gondolják meg, hogy ez milyen teher volt egy gazdaságilag teljesen tönkrement országnak, annál is inkább, mivel ez a menekült tömeg, ez nem igazán volt heterogén, nagyon erősen felülreprezentált volt a tömegben az állami alkalmazottak, a tisztviselők, az értelmiségiek száma, tehát bírók, ügyészek, orvosok, tanárok, tanítók, egész egyetemek, Pozsony és Kolozsvár Egyeteme jöttek át Magyarországra, ami nagyon jó volt a magyar, csonka magyar területnek, nevezetesen, hogy az értelmiség aránya az majdnem megduplázódott ennek következtében az 1920-as évek elején, az rettentő nagy csapás volt a határon túl maradt területeknek, hiszen jó részt értelmiség nélkül maradtak. Tehát én a fő kapcsolódási pontot itt látom, annál is inkább, mert van hasonló példa, ugye Sátoraljá új hely esete, de az messze nem ilyen súlyú, mint Komáromé, hiszen Sátoraljá új helynél tulajdonképp csak a vasútállomás maradt szlovák részen, maga a település, a vasútállomás meg egy-két ház, maga a település az Magyarországon maradt. Tehát nem volt az a fajta megosztottság, mint a korábbi Újszőny és Komárom esetében. És hát Lendvát lehetne még ilyen példaként hozni, más hasonló nincsen, hiszen a többi település, mint már utalt rá Szarka László, nagyon picike volt.
Még ha a sikertörténet kezdeti nehézségeiről pár szót szólnánk, ugye érkeznek a menekültek, érkeznek az optánsok, a kiutasítottak, hol lehet őket letelepíteni? Vállalóelvesen érezte, hogy a hivatali épületek nem nagyon voltak, de hol laktak ezek az emberek, és hogyan vált fokozatosan 4-5 év alatt élhető térré, élhető városi térré az új város?
Hát a 1910-es népszámlási adatokhoz képest 1920-ban már 2500-zal, 30-ra már plusz 1500-zal növekedett a lakosságnak a szám, és valóban ezeknek a letelepítése rendkívül nehéz volt. Hát albérletekben, ideiglenes helyeken laknak, de hol laknak? Katonai barakkokban például. Azokban a katonai barakkokban, amelyeket 1922-ben bár a Korányi Frigyes, a nemzetgyűlési képviselőnk már azt mondja, hogy na ez lakhatatlan, fel kell újítani őket. És akkor pontosan az ő közreműködésével elkezdődik egy város kiépítési folyamat lakhatóság szempontjából. Több variáció is van, hogy hol legyenek ezek a házhelyek. 4,5 millió koronát szerez a bárom és a nemzetgyűlési képviselő a kormánytól lakásépítési célra Komáromba. Az a feltétel, hogy Komáromnak biztosítani kell a házhelyeket. Szönyből próbálnak vásárolni Gróf Gyülki Viktornétól, tehát innen a keletre, a Székesfehérvár vasútig terjedő területeket ő nem adja. Ahol adni akar, az nagyon drága és nem igazán megfelelő, és végül is a kincstári, katonai kincstári területeket az Igmánd és a Csillagerőt környékén vásárolják meg ott a barakkoknál, és első körben 22 áprilisától júniusáig, tehát néhány hónap alatt felépítenek egy 20 lakást, lakásonként 2 szobával, és ezt követően aztán elindul maga ez a folyamat. A földreform következtében kisajátítják azokat a földeket, amelyeket nem akart eladni korábban a grófné, ott egy 500 házhelyes parcellákat alakítanak ki, akkor a város déli részén, az Igmándi erőd környékén is a 20-as évek közepén elkezdik az építkezés, ez a Kisszőny terület, ami 1920. január 1-től már Komáromhoz tartozik, mellette lévő Barca telep épül ki, illetve a 30-as évek elején pedig a Vitéz telep, ami a Huszár laktanyától nyugatra lévő terület. Tehát gyakorlatilag azt kell mondani, hogy 30-ra a lakhatóság az úgy nagy részt megoldódik, ezzel együtt még 38-ban laknak a barakkokban, néhány barakban, akik nagyon nem akarnak onnan a rossz körülmények közül sem kitelepülni, és akkor ezzel együtt pedig az adminisztrációs, tehát a középületek, a városháza, a rendőrség, a bíróság, ezek mind felépülnek.
A két királypucs, IV. Károly két visszatérési kísérlete után a kormányzó presztízse, pozíciója megerősödik, és elkezdődik az a Horthy korszak, amiről általában megint csak elég felemás képek élnek. Nem is beszélve arról, hogy ugye sokáig, 1989-ig nagyon sokszor az egész korszakot egy fasiszta korszaknak nevezték, miközben a parlament működött, miközben pártok működtek, miközben választások voltak, és miközben a királypucsok sikertelenségét követően a betleheni korszak, Betlen István konszolidációs politikájának köszönhetően Magyarország népszövetségi kölcsönhöz jut, a népszövetség tagja lesz, része lesz tehát a korabeli két világháború közötti versailles-i rendszer Európájának. Hogyan látja ezt Újvári Gábor, hogy mi volt itt a döntő a betleheni politikában? Mi volt az, amitől ez a konszolidáció nem csak külpolitikailag, nem csak gazdaságpolitikailag, hanem kulturálisan is ezt az országot újra fölegyenesítette?
Hát ennek a kulcsa az volt, hogy Bethlen István egy vérbeli profi politikus volt, rettentő jó taktikai érzékkel, és már kormányprogramjában meghatározta azt 1921 áprilisában, hogy mik a legfontosabb teendők, először is a politikai konszolidáció. Ekkor még bizony véres cselekmények zajlanak Magyarországon, elsősorban szociáldemokraták ellen, baloldaliak ellen. Ez a politikai konszolidáció 1921 végén, 22 elején nagyjából létrejön, egyrészt avval, hogy 21 végén Peyer Károllyal, a szociáldemokraták akkori egyik vezetőjével megkötik a paktumnak nevezett, valójában ez egy nagyon észszerű megegyezés volt a kormány és a szociáldemokraták között. Ennek segítségével a szociáldemokraták először a magyar történelembe bekerülhetnek majd 22-től a magyar parlamentbe, és 44-ig, amikor Európában már nincs sehol szociáldemokrata párt, a tagjai maradhatnak a Magyarországgyűlésnek. A másik lépése ennek pedig 22. februárjában az Egységes Pártnak, aminek egy nagyon hosszú neve volt, már a korban is Egységes Pártnak nevezték, a létrehozása volt, ami tulajdonképp lezárja ezt a politikai konszolidációt. Ezt kéz a kézben követte Bethlen elképzelései szerint a gazdasági és a kulturális konszolidáció. A 20-as évek elejétől a gazdasági, elsősorban az említett népszövetségi kölcsön tette lehetővé 1923-tól, és ennek révén 24-ben létrejön a Magyar Nemzeti Bank, és tulajdonképp 25-től, 26-tól egy nagyon gyors gazdasági fejlődés kezdődik Magyarországon, ami a komáromi fejlesztésekre is hatással van, hiszen komoly állami kölcsönöket kapnak, nagyon sok más magyar településhez hasonlóan. És itt jelenik meg a kulturális konszolidáció, hiszen amíg nincs pénz, addig igazán nincs sok lehetőség a kultúrában nagyot tenni. Van akkor is, hiszen Klebersberg Kuno 1922-től volt, 22 nyarától vallás- és közoktatásügyi miniszter. Első lépéseinek egyike az Országos Magyar Gyűjtemény Egyetem létrehozása volt. Ha már egy múzeumi intézményben vagyunk, érdemes ezt megemlíteni. Ez egy nagyon észszerű egyesítése volt a legnagyobb magyar közgyűjteményeknek, véleményem szerint sokkal észszerűbb, mint ami mostanában készül. A következő lépések pedig a külföldi kollégiumok létrehozása volt, ami komoly összegeket igényelt, de azért nem olyan nagy tőkét, 1924-ben Bécsben, Berlinben, majd 1927-ben Collegium Hungaricumot alapítanak Rómában is, és itt társult a legnagyobb befektetést igénylő program. 1926-tól megindul a népiskolai építés, aminek következtében 50 millió pengő támogatással 1930-ig, hát gondolják meg, hogy mennyi ez az 50 millió pengő. Ha a 30-as években ugye arról énekeltek, hogy havi 200 fixel az ember, könnyen viccel, tehát ez egy óriási összeg volt, sorra rendre jönnek létre az iskolák, de hát hozzáteszem, hogy már ezt megelőzően is ugye Komáromban 1925-ben éppen Klebersbergről nevezik el a leányiskolát, az elemi iskolát, és hát 28-ban nyitják meg, ha jól tudom, már korábban is működik, de ekkor avatják fel a polgári iskolának a épülettömbjét is, hiszen Klebersbergnek az is szándéka volt, hogy minden olyan településen, ahol 5000 fő fölötti a lakosság, legyen egy polgári iskola, ami ekkor már középfokú iskolának számít.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben megismételtük Komárom városának kettészakításáról szóló összeállításunkat. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást!